Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 84. Zsoltárunk első versét. A 84. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istene! Gyülekezet foglalja el a helyét, és folytassuk Isten tiszteletünket a már megkezdett Zsoltárunk, a 84. Zsoltár második és harmadik verseinek éneklésével. A 84. Zsoltár második verse így kezdődik: A verébnek is van fészke.
Thank you. A mi Isten tiszteletünk és ígére figyelésünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten ígéjét olvasom Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második leveléből, a második levél első fejezetének 12. versétől egészen a 22. verséig terjedő igeszakaszból. A nevezett helyen Isten ígéje így szól hozzánk. Mert a mi dicsekedésünk ez, lelkiismeretünk bizonsága, hogy isteni őszinteséggel és tisztasággal, nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világon, kiváltképpen pedig ti köztetek. Mert nem egyebet írunk néktek, hanem amit olvastok, vagy el is ismertek, sőt remélem, hogy el is fogtok ismerni mindvégig, amint hogy némi részben el is ismertétek rólunk, hogy dicsekvéstek vagyunk, amiképpen ti is nékünk az Úr Jézus napján. És ezzel a bizodalommal akartam előbb hozzátok menni, hogy másodízben nyerjetek kegyelmet, és köztetek által menni Macedóniába, és Macedóniából ismét hozzátok térni vissza, és tőletek elkísértetni Júdába. Hát ezt akarva, vajon könnyelműen cselekedtem é, vagy amit akarok, te szerint akarom é, hogy nálam az igen, igen, és a nem, nem legyen. De hű az Isten, hogy a mi beszédünk hozzátok nem volt igen és nem. Mert az Isten fia Jézus Krisztus, akit köztetek mi hirdettünk, én és Szilvánusz és Timóteus nem volt igen és nem, hanem az igen lett ő benne. Mert Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné, az Isten dicsőségére mi általunk. Aki pedig minket ti veletek egyben Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az, aki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkben. Ámen. Isten tegye áldottá az ő igéjének hirdetését, hallgatását, mindezekben való épülésünket. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, áldunk, dicsőítünk és magasztalunk téged azért a drága tervért, amelyet te elgondoltál felőlünk, hogy megszabadíts bennünket. Köszönjük, hogyha visszatekintünk a mögöttünk álló életünkre, észrevehetjük, láthatjuk, ahogy utánunk nyúltál, megmentettél, megerősítettél, és megszabadítottál minket. Kérünk, Urunk, ajándékozz meg bennünket a veled való találkozás örömével. Nagy szükségünk van rá, hogy igazi öröm és békesség tölthesse be a szívünket. Ha saját magunkra és magunk köré nézünk, akkor azt látjuk, hogy tele van békétlenséggel a világunk. Kérünk, könyörülj rajtunk, és add nekünk azt a megújító kegyelmet, ami egyedül csak tőled jöhet, hogy ne csak beszéljünk rólad, hanem engedjünk téged munkálkodni a szívünkben és életünkben. Ezért kérünk, hogy áld meg az ige hirdetését és hallgatását egyaránt. Kérünk, szólj hozzánk úgy, hogy megértsük azt az üzenetet, útmutatást, vígasztalást, amire egyen-egyenként szükségünk van, és megértsük azt is, hogy mi a te üzeneted a mi közösségünk számára. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen. Kedves testvérek, az ige hirdetésére készülve énekeljük a 294. dicséretünknek 3 versét. A 294. dicséretünk így kezdődik: Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. A gyermekektől elbúcsúzunk, áldott alkalmat kívánunk mindannyiótoknak, szolgálótokkal, Attila bácsival együtt. Kedves testvérek, az az ige szakasz, amelynek alapján hirdetem köztetek Isten ígéjét, írva található a már imént felolvasott ige részben, Pál apostol Korintus beliekhez írott második levelében, az első fejezetben, onnan is kiemelem a 20. verset. Mert Istennek valamennyi ígérete, ő benne lett igenni, és ő benne lett ámenni az Isten dicsőségére, mi általunk. Amen. Kedves testvérek, talán sokan ismerünk történeteket arról, hogy egyes lelkészek egy-egy alkalommal milyen röviden prédikáltak egy adott ige szakaszról. Volt, akiről azt mondták, hogy miután felolvasta az ige szakaszt egy alkalommal, csupán csak annyit mondott róla, hogy ez az ige magáért beszél, ámen. A mai ige kapcsán talán lehetne egy még rövidebb prédikációt mondani, amely így hangozhatna, hogy igen, ámen. Mindez elméletben azért lenne lehetséges, mert ha egyetlen szóval szeretnénk összefoglalni a felolvasott ige lényegét, akkor ez az egyetlen összefoglaló szó nem lenne más, mint az igen. Hiszen a páli levélrészlet arról szól, hogy Isten igent mondott az emberre. És mivel minden egyes lelkész feladata az, hogy Isten üzenetét továbbítsa, ezért elméletben elég lenne ezt az igent kimondani. Bizonyára talán egyesek számára furcsa, talán mások számára megbontrálkoztató lenne az, a vendég ige hirdetőként csupán annyi lenne a prédikációm, hogy igen, ámen. Még azok is, akik értenék azt, hogy mindenek elviekben lenne létjogosultsága, biztosan azt mondanák, hogy azért talán lehetett volna hosszabb is ez az ige magyarázat. Természetesen, kedves testvérek, nem célom azt, hogy bárkit is megbotránkoztassak, ezért hosszabban is szólok erről az igéről, erről az egy szóról, hogy igen. Egy percre gondoljunk azonban bele abba, hogy ez a szó, hogy igen, de ennek az ellentéte is az, hogy nem, milyen fontos és meghatározó szavak. Néha elegendő ezeket kimondanunk, és ezzel az egy rövidke szóval fontos döntések lesznek meghozva. Gondoljunk, testvérek, csupán a mai napra, amelyen most meghatározó az, hogy ez egyben az országgyűlési választás napja is. Azzal, hogy elmegyünk, vagy nem megyünk el választani, valamire igent, vagy nemet mondunk. És ha elmegyünk választani, és ott valamelyik karikába behúzzuk az X-et, akkor azzal is valamire igent, más valamire nemet mondunk. És ez a sok igen összeadódik, és születik belőle egy döntés, amely döntéshez mi magunk is hozzájárultunk valamilyen módon. Tehát egy-egy igennek igencsak nagy jelentősége van. Térjünk vissza azonban az ige szakaszhoz, és nézzük meg részletesebben azt, hogy mit jelent az itt szereplő igen. Miért kellett Pál apostolnak 6-szor is leírni ezt az egyetlen szót ebben a rövid szakaszban? Mit jelent az ember számára az emberi igen? Mit jelent az Isten igenje? Végül milyen hatása van Isten igenjének a mi életünkre nézve? Először is azt nézzük meg, hogy miért szerepel ez a rövid, de annál határozottabb szó ebben a levélrészletben 6-szor is. Mint hallottuk, olvastuk, ez az ige szakasz Isten ígéretéről szól, ahogy már mondtam, Isten igenjéről szól. A Pál apostol által alapított korintusi gyülekezetben azonban megkérdőjeleződött ez az isteni igen azáltal, hogy a gyülekezet az apostol ellen fordult, az ő apostolságát kérdőjelezte meg. Ennek egyik a levélben is szereplő oka az volt, hogy Pál szerette volna meglátogatni őket, meg is ígérte ezt nekik, de tervét meg kellett változtatnia, hiszen az ő igenje arra nézve, hogy elmegy, meglátogatja őket, nem egyezett Isten igenjével, ezért, mint hűséges szolgálója, engedett Isten igenjének, és másfelé ment. Ezt a döntést azonban egyesek úgy értékelték, mintha Pál apostol megbízhatatlan lenne, és ez alapján támadták is őt. Miért fontos Pál apostolnak, hogy tisztázza magát, hogy a korintusi gyülekezet tagjai ne kérdőjelezzék meg az ő szavahihetőségét? Kedves testvérek, Pál apostol számára ez azért volt olyan fontos, mert itt rajta keresztül Isten ígéje, Isten szava lett megkérdőjelezve. Ez pedig az apostol nem hagyhatta. Nem hagyhatta, hogy Isten kijelentéséhez úgy álljanak az emberek, mint az egyszerű hétköznapi dolgokhoz, melyeknél természetes, hogyha valaki az egyik nap mond egy igent, az már másnap mondhat egy nemet is. Fel vagyunk vértezve ezek ellen, a változások ellen, sőt, egészen immunisak vagyunk már rá. Szinte már a fejünket se csóváljuk meg, amikor ugyan annak az embernek a szájából egyik nap hallunk valamit, a másik nap meg már a szöges ellenkezőjét. Megszoktuk ezeket. Természetes a számunkra, természetes, hogy ilyen az emberi természet. Kedves testvérek, Isten ígéjéhez azonban nem állhatunk így hozzá. Nem szabad, hogy immunisak legyünk rá. Az Isten ígéje, ami életünk szilárd támasza kell, hogy legyen, amely nem inog meg. Ha azonban úgy állunk hozzá, mint bármely más dologhoz az életben, akkor nem fogunk teljesen rátámaszkodni, mert azt gondoljuk, hogy az is bármelyik pillanatban, bármelyik percben megváltozhat. Azért nagyon fontos az, hogy keresztény emberként szavahihetőek legyünk, hogy ne kérdőjelezze meg a világ a szavunkat, mert mi nem hétköznapi, változékony dolgokról szólunk, hanem a változhatatlan Istenről. Mi mindannyian az ő tanúi, követei, apostolai vagyunk. De drága testvérek, ha a mi igenünk valójában nem, és a mi nemünk valójában igen, akkor a világ azt fogja mondani rólunk, hogy nem vagyunk mi sem szavahihető emberek, nem tartjuk meg mi sem a szavunkat. És a világ fiai általunk alkotnak képet Krisztusról. Ha szavainkkal igent mondunk rá, de viselkedésünkkel, szavahihetőségünkkel nemet, akkor eltakarjuk az emberek elől az Urat. Ha a családban, a munkahelyen, baráti körben, utazás közben mást mondunk, mint amit teszünk, akkor a világ joggal mondja, hogyha ilyenek a keresztények, ilyenek a Krisztus követői, akkor bizonyára ő sem különb náluk. Joggal mondja, hiszen ők általunk küldöttekről tudnak Krisztusról véleményt alkotni. A Krisztus követő olyan, mint egy nagykövet. Egy ország nem akárkit választ, hogy legyen az idegen országban nagykövete, hanem olyan embert, akiben maximálisan megbízik, aki azt propagálja, amilyen az ország, ahonnan jött. Ezért fontos az apostolnak, hogy a róla alkotott véleményt, ami Istenről alkotott vélemény is egyben, visszautasítsa. Kifejti, hogy az ő igenje azért biztos, mert Isten általi igen. Pál az Isten előtti esküformulával erősíti meg mindezt, mellyel kifejezi, hogy az ő ige hirdetése nem kétértelmű. azt írja, hogy hű az Isten. Vagyis ezzel azt fejezi ki, hogy amilyen hű és igazmondó az Isten, olyan biztos és erős az én ige hirdetésemnek az igazsága. Az ő ige hirdetésében tehát az igen nem lesz nemmé. Jézus sem volt igen, és nem egyszerre. Ő az Isten igenje. És itt térjünk át a második pontra, hogy mit jelent az Isten igenje. Isten igenje az ő ígéreteiből ismerhető meg. Isten ígéretet tett már Ádámnak és Évának a bűneset után, hogy szabadítót küld. De ekkor még nem mondott nekik többet Isten. De ahogy haladunk előre az időben, egyre többet megtudunk a szabadításról. Az ősatyáknak már azt is megígéri, hogy áldását kiterjeszti a népek számára is, vagyis abból már nem csupán a zsidók fognak részesülni, hanem mindenki. Jeremiásnál már az új szövetség kifejezése is megtalálható, amikor azt olvassuk, hogy íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával. Nem ama szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről, de akik megrontották az én szövetségemet, noha én férjük maradtam, azt mondja az Úr, hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után Izrael házával kötök, azt mondja az Úr. Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő fele barátját, és senki az ő atya fiát, mondván, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindjárt megismernek engem, kicsintől fogva nagyik, ezt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. És Ézsaiás könyvének 53. fejezetében már az Úr szenvedő szolgájáról is olvashatunk. Lehetne folytatni tovább a sort, hogy Isten milyen ígéreteket tett az ószövetségi népnek, amelyek sorban beteljesedtek, és amelyekről az új szövetség tesz tanúbizonságot. Az Úr szenvedő szolgájához visszatérve emlékezzünk a Szerecsen főkomornyik történetére, aki ezt az igerészt olvassa, és akinek Fülöp magyarázza el azt, hogy ez az ige bizony Krisztusról szól, hogy ez az ige Krisztusban teljesedett be. Mert ahogy hallhattuk a kiemelt ige szakaszból, mert Istennek minden ígérete, ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné. És testvérek, ez az igen, egy ránk mondott igen. Ez az igen a mi megváltásunkról szól. Ez az igen azt jelenti, hogy Isten nem tagad meg bennünket, ami bűnös voltunk miatt, hanem sokkal inkább közelebb jön hozzánk. Az Immanuel, ami szintén Ézsaiás könyvében olvasható, Jézusban teljesedett be. Ő általa érezhetjük azt igazán, hogy velünk az Isten. És kedves testvérek, mennyire biztos az Isten igenje? Bár mi annyiszor elfordultunk tőle, annyiszor voltunk hűtlenek hozzá, ő mégsem mondta azt, hogy egyesekre áll ez az ígéret, másokra azonban nem. Nem szelektált, hogy bizonyos ígéreteket megtart, másokat pedig eltöröl. Mert Istennek valamennyi ígérete, ő benne lett igenni, és ő benne lett ámenni. Sőt, az Isten ránk vonatkozó igenje azt is jelenti, hogy egy nagyon fájó nemet is kellett mondania. A fiúra, a kereszten Isten nemet mondott helyettünk, hogy Jézus Isten minden ígéretét betöltse értünk. Mennyire szeret bennünket az Atya? Ránk, bűnösökre, igent mondott már a bűneset után, és azután egyre csak sokasodtak a mi vétkeink. De ő nem változtatta meg az ő igenjét, nem mondta azt, hogy ezekért nem áldozom fel az én egyetlen, bűntelen fiamat. Az ő ránk mondott igenje, igen maradt, nemet mondva arra, hogy Jézust megmentse a szenvedésektől. Micsoda nagy szeretetet ez, kedves testvérek! Végül azt nézzük meg, hogy milyen hatása van Isten igenjének a mi életünkre. Ha elfogadjuk Istentől ezt az igent, akkor nem tehetünk mást, mint hogy őt dicsőítjük. És mivel dicsőítjük őt? Azzal, hogy áment mondunk az ő igenjére. Ez az áment mondás a revideált újfordításban egy kicsit egyértelműbben szerepel. Így szólott, mert Istennek minden ígéretére ő benne van az igen, és ezért általa mondunk áment Isten dicsőségére. Tehát cselekvésre késztet bennünket az a nagy szeretet, amellyel Isten eláraszt bennünket. De ehhez a cselekedethez is Isten ad erőt, Isten ad megbízást azzal, hogy felkent bennünket. Mert ahogy hallhattuk az ige szakaszban, aki pedig minket, ti veletek egybe Krisztusban megerősít, és megken minket, az Isten az. Isten az, aki felkent bennünket. És itt testvérek, egy korabeli szakszó szerepel, a felkenés szava, amelyet akkor olvashatunk a Szentírásban, amikor királyokat és prófétákat kentek fel az Ószövetség idején. Csak is azokat lehetett felkenni, akiket Isten választott prófétának vagy királynak. Testvérek, a felkenés egy jel volt, hogy Isten őt, azt az embert választotta a feladatra. És itt arról beszél az ige, hogy Isten mindannyiunkat, titeket is, és engem is kiválasztott. Nem csak mások számára van feladata, hanem bizony mindannyiunk számára van feladata. Ez azt is jelenti, hogy nem csak valahogy ellevickélhetünk életünk végéig, hanem Isten csodálatos tervében hely van a számunkra, és ő mindent elkészített, hogy ezen a helyen megállhassunk, és betölthessük mindazt, amivel már megbízott, vagy amivel ezután szeretne megbízni bennünket. Visszatérve az ige hirdetés elejére, Pál apostol csak is azért mondhatta, hogy ő hiteles, hogy az ő igenje igen, mert nem magától, nem magáról beszélt, és nem magától hirdette az Isten szavát, igenjét, hanem erre Isten adott neki megbízást és erőt azáltal, hogy korábban rá is igent mondott Jézus Krisztusban. Drága testvéreim, legyen fontos üzenetté az ma a számunkra, hogy akit az Isten megígért, azt elküldte. Az igen valósult meg ő benne. Ezért lehet bizonyosságunk afelől, hogy Isten többi ígérete is, ami örök életünkre vonatkozóan megvalósul. Alakuljon tehát bárhogyan is az emberiség története, alakuljon tehát bárhogyan is a mai nap, legyen ott bennünk, hogy a legfontosabb igen már kimondatott, és ezen semmi és senki nem tud változtatni. Így legyen. Amen. Helyünkön maradva énekeljük a 225. dicséretünk első két versét. A 225. dicséretünk így kezdődik, nagy hálát adjunk.
Thank you.
Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, oly felfoghatatlan a mi számunkra, hogy egy szó, egy igen annyira maradandó, örök és minden változás nélkül való, mint a te kimondott szavad, igened. Felfoghatatlan a számunkra, mert mi már annak is örülünk, hogyha részben teljesülnek azok az ígéretek, amelyeket számunkra ígérnek, vagy részben teljesítjük azokat az ígéreteket, amelyeket mi magunk ígérünk meg másoknak. Hálaadással köszönjük meg neked, kegyelmes Urunk, hogy mi ismerhetjük a te szavadat, ismerhetjük a te igédet, ismerhetjük a te igenedet, ismerhetjük a te szent fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy ő vállalta értünk, hogy te nemet mondj rá. Köszönjük, hogy vállalta a sok szenvedést, hogy mi megmeneküljünk az örök kárhozattól. Urunk, oly sokan vannak még azok, akik nem ismerik a te igenedet. Könyörgünk értük, könyörgünk, hogy meghallják a te szavadat. Kérünk, hogy használj fel bennünket is a szolgálatban, hogy életünk legyen bizonyosság számukra, hogy milyen nagy szeretettel szeretsz bennünket. Kérjük a Szentlélek erejét ahhoz, hogy mi magunk is tudjunk szilárdan állni a hitben, hogy hadd legyenek a mi igenjeink is valóban igenek. Könyörgünk, Urunk, a magányosokért, a reményvesztettekért, az üldözöttekért. Könyörgünk a betegekért, szenvedőkért, gyászt hordozókért. Kérünk, hogy a te igened legyen erő és vigasztalás a számukra. Könyörgünk, Urunk, a mi népünkért és nemzetünkért, határainkon belül és kívül egyaránt. Kérünk a mai napért Komáromi Csipkés György 17. századi lelkészünk imádságával. Válasz mi közülünk olyan gondviselőket és előttünk járókat, kiknek minden igyekezetük és fő szorgalmatosságuk legyen a te tisztességednek és dicsőségednek magasztalása, előrevitele. Azután a te nyomorult népednek külső állapotjának javára és megmaradására munkálkodjanak. Építs föl minket, Úristen, a te erős lelkeddel, mint régen a te néped előtt járókat, kiket te választottál. Adj jó lelket, észt, elmét, értelmet, bölcsességet a mi előttünk járóknak is, kiket gyámolul és gondviselőül állattál e helyen telepedett örökségednek oltalmazására, mindez ideig, és ma is kiket állatandó vagy, készítsd el mi Urunk, Istenünk azokat is a te mennyei erőddel, elégséges segedelmeddel, hogy a jó és a gonosz között tudjanak választást tenni, és a te népedet, a te szent lelkednek vezérése által tudják szelídségben igazgatni, és minden jóra eszességgel vezérelni. Hallgasd meg a mi imádságunkat, a mi megváltó és közben járó Urunk Jézus Krisztusért, ki te veled és a Szentlélek Istennel egyetemben, egy istenségben él és uralkodik, mind örökkön, örökké. Amen. Egy csendes percben személyes imádságunkat tárjuk fel Isten előtt. Amen. Közösen fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Fogadjuk Istenünk áldását. Mert Istennek valamennyi ígérete, ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné az Isten dicsőségére mi általunk. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassa meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, a hirdetések keretében hadd mutatkozzam be, és hadd számoljak be arról, hogy miért én állok most itt ezen a szószéken. Vas Réka Adrián vagyok, a Kecskeméti Református Gyülekezet egyik beosztott lelkipásztora. Szolgálati területemet tekintve a Petőfi városi városrészért vagyok felelős lelkipásztor. És azért állok most itt ezen a helyen, mert ebben az esztendőben szeretném, ha mind a két, vagy mind a 12 lelkésztársam megfordulna a Petőfi városi gyülekezet részben, hogy az ottani gyülekezet tagjai mind a 12 lelkésztársamat megismerhessék, és ezáltal én is szeretnék minden gyülekezet részbe eljutni, megismerni a szokásokat, megismerni a gyülekezet tagjait, és képet kapni a nagy kecskeméti gyülekezetről, hiszen ha csak egy helyen szolgálunk, akkor csak egy-egy szeletét ismerhetjük meg. Ennek keretében most ebben a hónapban Lacai András nagytiszteletű úrral szószékcserés istentiszteletet tartunk. Ő most Petőfi városban szolgál, és jó magam pedig nagy szeretettel jöttem ide, katonatelepre, a gyülekezet közösségébe. És sok szeretettel hoztam az ottani gyülekezetrész köszöntését is, hiszen ők is nagy szeretettel köszöntik az itteni testvéreket. Isten áldja meg a katonatelepi gyülekezetrészben folytatott szolgálatokat, a gyülekezeti tagok és szolgálójuk életét, mindennapjait. És immár térjünk át a hirdetésekre. Hirdetem a testvéreknek, hogy hétfőn délután 5 órakor énekkar kezdődik ima közösséggel. Délután 5 órakor szintén hétfőn kézi munkakör lesz a katonatelepi gyülekezeti teremben. Kedden 5 órakor bibliaóra lesz a katonatelepi gyülekezeti teremben. Szintén kedden 6 órakor két házi bibliaórára is sor kerül, az egyik Petőfi városban, a másik pedig Műkert városban. Csütörtökön délelőtt 10 órakor nőszövetségi áhítat lesz a Szarvas utcai Sionházban. Vasárnap a szokott rendszerint lesznek megtartva az istentiszteleteink, itt katonatelepen 3:45-től. Imádkoztunk Kanizsai László 79 éves korában elhunyt szerettüket gyászoló testvéreinkért. A következő héten is kell ravatal mellett megállnunk. Szurov László 58 évet élt testvérünk temetése április 10-én kedden 3:45-kor lesz a köztemetőben. Csoma Lajos 88 évet élt testvérünk temetése április 10-én kedden 3:45-kor lesz a köztemetőben. Majoros Mihály 89 évet élt testvérünk temetése április 11-én szerdán 3:45-kor lesz a köztemetőben. És Pogány János 62 évet élt testvérünk temetése április 11-én szerdán délután 1 órakor lesz a köztemetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Házasulandó jegyeseinket is hirdetjük első alkalommal. Laskai József, nyírbátori születésű görögkatolikus ifjú jegyezte Fritz Mária kecskeméti születésű református hajadont. Isten áldja meg a tervezett házasságukat. Köszönjük a testvéreknek az adományokat, amelyekkel az elmúlt héten is támogatták gyülekezetünk életét. Az elmúlt héten 148.810 forint összegben érkeztek adományok. Kérjük a testvéreket, hogy akik tehetik, továbbra is támogassák gyülekezetünk életét adományokkal, valamint hordozzák szolgálatainkat imádságban. További híreinket is hirdetem röviden. Április 9-én, hétfőn délután 5 órakor jótékonysági zen és áhítatra hívunk mindenkit az új kollégium dísztermébe. A Pálmácska óvodába még lehet beiratkozni, erre is figyeljünk oda. Jótékonysági ruhavásárt szervezünk holland ruhákból április 13-án pénteken délelőtt 10 és délután 17:30 között. Megjelent gyülekezetünk újsága, a Szőlőskert idei első száma, ebből is lehet vinni és lehet támogatni a további megjelentetést is. Bizonyára többször elhangzott ebben a gyülekezet részben is, hogy több generációs tábort szervezünk idén is, Felső Tárkányon lehet rá jelentkezni. Nyári ifi tábort is szervezünk, és erre is lehet jelentkezni. A házi segítségnyújtó szolgálatunkat is hirdetjük, hogy aki szeretné igénybe venni, az bátran jelentkezzen. Konyhai kisegítő és takarító munkatársat is keresünk a gyülekezet Emmaus házába, és köszönjük az adományokat, és kérjük, hogy aki teheti, adójának 2x1%-ának felajánlásával továbbra is támogassa a református egyházat, valamint gyülekezetünk alapítványát. És végül, de nem utolsó sorba hirdetem, hogy adománygyűjtést hirdetünk a 21. szeretet hét javára, amely júliusban lesz a Vajdaságban. További részleteket meghallgathatunk Puskás Júlia testvérünktől és kísérőitől.
Áldás békesség! Engedjék meg, hogy egy pár szót mondjunk a szeretet hétről, habár itt azért közöttünk sokan tudják, hogy mi ennek a célja és jelentősége a gyülekezetünkben. Úgy kezdeném, hogy 2,5 évvel ezelőtt igazából az Úristen úgy alakította az életünket, hogy részt vehettünk a szeretet héten, én és a gyermekeimmel. Azóta én ott segítőként veszek részt. 2006 nyarán indult el a Kecskeméti Református Gyülekezet által a szeretet hét, ugye az idején már a 21. alkalommal. Célja, hogy a határon túli református magyar gyerekek és a kecskeméti református gyerekek együtt megtapasztalhassák Isten szeretetét, a testvér szeretetet, a haza szeretetet és a természet szeretetet. A táborban nagyon sok program van a gyerekeknek, nagyon sok időt töltenek együtt, beszélgetéssel, játékkal, közös énekekkel és Isten dicsőítéssel. Célja ennek a tábornak, hogy megtapasztalják az Úristen szeretetét, és azt, hogy ugyan a trianoni határ elválasztja őket tőlünk, de az Úristen szeretete összeköt minket. A tábornak van egy jelképe, ez pedig a szeretett fa, amely körülállják a gyerekek. A táborban, minden táborhelyen van egy szeretett fa ültetve, amelyeket minden reggel és délután a gyerekek körbeállnak, és eléneklik a szeretett hét himnuszát, az Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. A tavalyi év táborában kaptak egy nagyon izgalmas feladatot a gyerekek, a 395. dicséretet kellett folytatniuk, és ez így hangzik.
Nem határok számítanak, hanem hogy együtt vagyunk. Jobb testvérek között lenni, mint Isten nélkül élni. Egy a nemzet, egy az Isten, egy a haza, egy a múlt. Szeresd fel a barátodat. Ezt mi itt megtanultuk. Emmausban összegyűlve 5 napon át itt voltunk, minden este a fa körül szeretetkört alkottunk. Énekeltünk, imádkoztunk, anyanyelven mindnyájan, angyalokként viselkedtünk, reméljük nem hiába. Emmausban megérkezve sok barátra találtunk, az Úristen lát most minket, jót vagy rosszat gondolunk. Kirándultunk, kalandoztunk, sok emléket szereztünk, Isten szíve tiszta fénye világítsa életünk.
Az egyik határon túli kedves testvérünk pedig így fogalmazott a szeretet hétről.
Amikor találkozol ukrán állampolgárokkal, és érted, mit mondanak neked, amikor Szerbiából jött ismeretlenekkel, nem gond összebarátkozni, mert könnyen bemutatkoztok szép magyar nyelven, édes borzongás fog el. Amikor ezek a testvérek tudnak válaszolni az áldás békességre, akkor édes borzongás fog el. Amikor bejelölitek a térképen nemzeti színű szívecskékkel, hogy honnan jöttetek, és látod, hogy milyen nagy területet fed le azoknak a száma, akik értik azt a szót, hogy szeretlek, akkor édes, szomorú borzongás fog el. Amikor nem érti mindenki, mi az a botaszki, magyarul tornacipő, és a patika, azaz tornacipő, akkor fogvacogtatóan szomorú borzongás fog el. Jó, hogy vannak testvérek Kecskeméten, akik fáradoznak a szervezéssel, jótékonysági koncerteket rendeznek, kevéske nyugdíjukból is adakoznak, és főképp imádkoznak azért, hogy a szomorú, fogvacogtató, lelket rázó, szívet szorító borzongásokat valamennyire csillapítani tudjuk közösségben az Úrtól tanult szeretettel. Öt ország keresztény református magyarjainak gyermekei és felnőttei gyűlünk össze Emmausban, Kecskeméttől 11 kilométerre, hogy a már említett szeretett szó sugarait vizsgáljuk. Beszéltünk róla, megtapasztaltuk és gyakoroltuk is az Isten szeretetet, az ember szeretetet, a természet szeretetet és a haza szeretetet. Sokféleképpen élhetjük meg a krisztusi szeretetet, annyi sugara van, életünk minden zugába bevilágít a világossága, megcirógat a melege. Csak gyakorolni kell. Köszönjük neked, Szentlélek Isten, hogy munkálkodtál a kecskeméti, a tivadarfalvi, a bácsfeketehegyi, a magyarbikali és a kisgéresi gyermekek és felnőttek szívében. Köszönjük, hogy ilyen nagy szeretettel szeretsz minket, Jézus.
10 és 14 év közötti gyerekek vesznek részt ezen a táboron. Ennek a tábornak az utazási költségét kell csak a gyerekeknek kifizetni. A többi költséget a Kecskeméti Református Gyülekezet tagjainak céladománya, illetve az egyházmegye, illetve pedig jótékonysági akciók fedezik. Amint már elmondta a lelkésznő, a holnapi nap folyamán délután 5 órakor lesz egy jótékonysági zenés állítat, amire várunk sok szeretettel mindenkit, és kérjük, hogy imádkozzanak a szeretetért. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen a beszámolót, és mindenki, aki már járt határon túli területen, aki hallotta, hogy a gyermekek milyen lelkesen fogadják az oda érkezőket, nem csak a gyermekek, felnőttek, azok tudják azt, hogy milyen fontos az a számukra, hogy mi is tudjuk szeretettel fogadni őket, kitáguljon az a világ, amelyet ők látnak, aki teheti, valóban segítse adományaival a szeretet hét létrejöttét. Végezetül záró énekként énekeljük a 200. dicséretünk mind a 6 versét. A 200. dicséretünk így kezdődik: Ó, maradj kegyelmeddel mi velünk, Jézusunk! Imádkozzunk. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá. Amen. Áldás, békesség, áldott úrnapját kívánok mindenkinek.